kairói vékányitányon győztes Guzi 8 pont hátrányjal végzett a győztes török Özgyükszel mögött. A másik magyar induló, Bauer Blanka ezúttal 15. helyen zárt. A férfiak mezőnyében Tárkányi Zsombor 17. Kedves hallgatóink, ennyi fért ezúttal a sportvilágba. 22 óra 30 perctől teljes napi összefoglalóval és még több interjúval várom önöket. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
A sportvilágot hallották. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
A Jarvis örökösök. Hangjáték sorozat Charles Dickens regényéből. 10. rész. Az előző részek tartalmából. A Jarvis kontra Jarvis hagyatéki per egyre csak húzódik, újabb és újabb sorsokat pecsételve meg. Eszter és pártfogoltja Édő pusztaházára érkeznek Mr. Jarvishoz, aki a gyámság alá vette a kislányt és annak unokatestvérét. Mr. Talkinghorn és Mr. Snagsby holtan találják a per egy fontos kéziratának másolóját egy ópiumszagú szobában. Joe-t, a féleszű utcaseprő fiút pedig egy titokzatos, ismeretlen nő kíséri el a furcsa halálesethez kapcsolódó helyszínekre.
A Chancery Lane tájékán beköszöntött a nagy vakáció. A hivatalok, irodák külső ajtói be voltak zárva. A levelek, csomagok a portás fülkében gyűltek halomra. Anglia ügyvédi kara elszélett az egész földtekén. Ki Svájcban nyaralt, ki francia fürdőhelyen lubickolt, ki Konstantinápoly körül kúszált, vagy Velence csatornái között, a Nílus második zuhatagánál, vagy az angol tengerpart homokfövenyein. Évek óta nem volt ilyen meleg nyári szünet. Mr. Crook házatáján akkora volt a hőség, hogy az emberek kifordították a lakásukat és kiültek az utcára, kirakták a székeket a kövezetre. Az egész jogászfertály fölött úgy lebegett a hosszú nyári szünet tétlensége és mélasága, mint egy óriási pókháló. Mr. Snagsby, a törvényszéki papírkereskedő a Cursitor utcából, szintén érezte ennek a hatását, nem csak lelkében, hanem az üzletmenetében is, mint fent nevezett törvényszéki papírkereskedő. Több ráérő ideje volt Temple Innben és Rolls Yardban andalogni, és mondogatta is a két gyakornokának, hogy milyen furcsa dolog elgondolni ebben a kánikulában, hogy az ember egy szigeten él, melyet a tenger nyaldos, zúgva, körös körül. A nagy nyári szünetnek ezen a délutánján azonban egyszerre csak megjelent a cseléd, és izgatottan Snagsby úr fülébe suttogta, hogy hivatják. Snagsby úr lement, és lent talált egy rendőrt, aki egy rongyos gyereket tartott a karjánál fogva.
Ja, Istenem, mi baj van?
Ez a fiú, hiába mondják neki folyton, nem hajlandó elkotródni.
Dehogy nem, uram. Kotródok én, uram. Egész életemben mindig hol alide, hol oda kotródtam. Mióta csak a világon vagyok. Hová menjek, uram? Hát hová mehetnék, ha folyton megyek?
Nem hajlandó eltakarodni.
Jaj, nekem! Hát hová menjek?
Te ne csinálj ilyeneket, mert hamar ellátom a bajodat. Az a parancsom, hogy odébb kell állnod. Mondtam már neked ezerszer is.
De hová?
No hát, csak ugyan. Nézze csak, biztos úr, csak ugyanez a kérdés, hogy hová?
Arra már nem kaptam parancsot, csak arra kaptam parancsot, hogy ez a fiú álljon odébb. Gyerünk tovább, mozgás! Az egész kérdés csak annyi, uram, hogy ismeri-e ezt a fiút. Ő azt állítja, hogy igen.
Nem ismeri!
Édes kicsi feleségem, bízd rám, hogy eldöntsem. Ismerem valamennyire ezt a gyereket, és amennyire ismerem, nem tudok róla semmi rosszat mondani. Inkább az ellenkezőjét, biztos úr. Ez a fiú tanúskodott egy ügyben, amiben szemtanúkként hallgattak ki engem.
Na hát, úgy látszik, ennyiben igazat beszélt a fiú. Mikor elfogtam őt Holbornban, azt mondta, ismeri önt. Erre aztán kivált egy férfi a csődületből, és kijelentette, hogy ő is ismerettségben van önnel, és hogy ön becsületes háztulajdonos. És ha én felkeresem önt, hogy érdeklődjem, ő is el fog jönni. Úgy látszik azonban, hogy a fickó nem nagyon állt a szavának. Viszont... ó, itt van mégis. Fáradjon közelebb egészen nyugodtan, Mr. Guppy.
Éppen elindultam az irodából, amikor megláttam ezt a csődületet. És mivel az ön nevét hallottam említeni, gondoltam, jó lesz közelebbről szemügyre venni a dolgot.
Hát most már tudom, hogy hol lakik. Odakint, Tom O'Lelonsban. Finom, jó hírű kis lakóhely, mi?
Én nem mehetek finomabb helyre lakni, uram. Hallani se akarnának én rólam, ha én valami jó hírű finom helyre akarnék menni lakni. Ki engedne be a finom jó hírű házába ilyen jó madarat, mint én?
Te nagyon szegény vagy, ugye?
Igenis, uram. Lehet mondani, hogy nagyon szegény vagyok.
Hát akkor ítéljék meg az urak. Ezt az 5 shillinget ráztam ki belőle, alig, hogy rátettem a kezem.
Ennyi maradt, Mr. Snagsby, abból az aranyból, amit a fátyolos hölgytől kaptam, aki odagyűjt egy este hozzám az utca sarkon, és azt mondta, mutassam meg neki ezt a házat itt, meg azt a házat, ahol meghalt, akinek maga mindig írnivalót adott, meg a temetőt, ahol elföldelték. Azt mondta nekem, hogy azt mondja, te vagy az a fiú, akit kivizsgáztak? Azt mondta. Azt mondom, én. Hogy mondom? Azt mondja nekem, hogy azt mondja, meg tudnád mutatni nekem ezeket a helyeket? Azt mondom, meg én. Azt mondja erre, hogy hát mutasd. Aztán én megmutattam, ő megadott egy aranyat, és elépett. Abból se volt sok hasznom, mert 5 shillinget kellett fizetnem belőle odakint Tom O'Lelonsban, hogy fölváltsák apróra, aztán egy fiatalember ellopott tőlem másik 5 shillinget, amíg aludtam, aztán egy másik fiú ellopott még 9 pennit, és a házi úr is elszedett egy csomót belőle.
Tám csak nem gondolod, hogy egy szót is elhisz neked valaki ebből a történetből? A hölgyel meg az arannyal.
Nem tudom, uram. Nem gondolok én semmit a világon, de így igaz, ahogy mondom.
Látják, kérem, micsoda alak? No hát, Mr. Snagsby, ha ezúttal nem csukom le őt, jót áll leérte, hogy el fog takarodni.
Nem!
Édes kis feleségem!
Biztos úr, meg vagyok győződve róla, hogy odébb fog állni. Igazán meg kell tenned, érted?
Megteszek én mindent, uram.
Akkor hát tedd meg. Tudod, hogy mit kell tenned? Hát tedd meg, és jegyezd meg magadnak, hogy legközelebb nem szabadulsz ilyen könnyen. Messze a pénzed. Ha most minél hamarabb elkerülsz innét, vagy 5 mérföldnyi távolságra, annál jobb mindnyájunknak.
Ezzel búcsút intett a rendőr, és a lenyugvó nap irányába mutatott, mint megfelelő helyre, ahová elkotródhat a fiú. Mr. Guppy egész másnap délelőtt az ablakban könyökölt. Ahogy nézegetett kifelé, egyszer csak a szemébe ötlött egy férfias pofaszakál, amely a lenti oszlopsor alól bukkant elő, és egyenesen szembefordult vele.
Hé, hey, Guppy!
Hey, mi a szösz? Csabling! Hát te honnan kerülsz ide?
A Deptfordi zöldséges kertekből. Nem bírom már tovább. Besoroztatom magam. Hanem mit is akarok mondani? Nem tudnál kölcsön adni 30 pennit? Bizisten éhes vagyok.
Nem akarsz velem ebédelni?
Sokáig kell várnom rád?
Legfeljebb egy fél órát. Csak azt várom meg, hogy az ellenség elmenjen.
Miféle ellenség?
Egy új. Gyakornok akar lenni. Megvársz?
Meg.
Már itt is vagyok, kérlek, Alásson. Na, Mondd már, hogy mint vagy?
Én csak ahogy szoktam. És te, meg a kislány, arról mesélj inkább.
Jobling, az emberi szívnek vannak olyan húrjai.
Igaz, kissé tapintatlan voltam, ne haragudj.
Akármiről szívesen beszélgetek, csak erről nem. Mert az emberi szívnek vannak olyan húrjai, Jobling.
Ne haragudj, kérlek.
Na és miként vélekedsz most arról a tervedről, hogy besoroztatod magad katonának?
Hát, barátom, fel kell tennem magamnak a kérdést, hogy mihez kezdjek. Miből éljek meg? Mi máshoz kezdhet egy ilyen alak, mint ahhoz, hogy besoroztassa magát?
Van egy ötletem, Jobling. Ismered Snagsby-t, a papírkereskedőt?
Hallottam róla, de nem ismerem személyesen.
Én nemrégiben közelebbi ismertségbe kerültem vele, egy véletlen körülmény folytán, melynek révén mostanában a házához is eljárok látogatóba. Ez nem tartozik most ide. Elég az hozzá, hogy Snagsby úr is, meg a felesége is örömest tesznek nekem szívességet. Snagsbynek pedig a törvényszéki tárgyalások ideje alatt csomó kiadni való másoló munkája van. Talking Hornéknak mindent ő csináltat, és ezen kívül is rengeteg megbízást kap. Nos, Jobling, erre talán azt mondod, hogy sovány kis megélhetés, elfogadom. Azonban jobb, mint a semmi, és jobb, mint sorozásra jelentkezni. Időre van szükséged. El kell tennie egy kis időnek, hogy elfelejtődjenek ezek a legutóbbi dolgok. Sokkal rosszabb körülmények közé is kerülhettél volna ez alatt, mint Sexbinek iratokat másolni. Két része van ennek a dolognak, Jobling. Ez lenne az egyik. Elérkeztem a másodikhoz. Ismered Crookot, a Lord Kancellárt ott túl a lénen?
Látásból ismerem.
Látásból ismered. Helyes. És ismered a kis öreg Flightot is, ugye?
Mindenki ismeri.
Mindenki ismeri. Nagyon helyes. Na hát egy idő óta a feladataim közé tartozik, hogy kifizessek Flightnak bizonyos heti járandóságot, levonva belőle a heti lakbérét. Így kerültem kapcsolatba Crookkal, és így ismerkedtem meg a házával és a szokásaival. Tudom, hogy van egy kiadószobája. Nagyon olcsón ellakhatsz ott, amilyen néven akarsz, és olyan nyugodt lélekkel, mint a 100 mérföldnyire lennél innét. Nem fog kérdezni tőled semmit, és az első szavamra elfogad albérlőnek, ha akarod. És még valamit mondok neked, Jobling. Furcsa egy öreg pasos ez. Örökké az ócska írományok között turkál, és azzal vesződik, hogy megtanuljon írni, olvasni egymagában. De úgy látom, nem megy sokra vele. Rendkívül furcsa egy öreg pasas. Nem tudom, nem lenne érdemes az embernek egy kicsit szemmel tartani azt az öreg Crookot?
Úgy érted, hogy...
Úgy értem, hogy én nem tudok eligazodni rajta.
Mr. Guppy azzal zárta le az ügyet, hogy a vállalkozást Mr. Jobling gondjaira bízta, és közölte vele, hogy amíg a nyári szünet tart, és amíg meg nem indulnak a dolgok, pénztárcája 3 vagy 4, sőt esetleg 5 font erejéig is a rendelkezésére áll.
Hogy nem mondhassák azt, hogy William Guppy cserbe hagyja a barátait.
Guppy, öreg komám, a kezedet!
Itt van, Jobling fiam.
Guppy, jó néhány éve már, hogy a pajtásom vagy.
Jó néhány éve, Jobling.
Köszönöm szépen, Guppy, hogy ajánlottad nekem ezt a kiadószobát.
Crook utolsó lakója ott halt meg.
Mi a csuda?
Vizsgálat is volt. Kimondták, hogy véletlen baleset. Nem bánod, ugye?
Nem, nem bánom. De annyi erővel meghalhatott volna azért másutt is. Pokoli hülyeség, hogy pont az én szobámban kell meghalnia.
Mr. Talkinghorn az egyik nyitott ablaknál üldögélt, egy palack portói bort szürcsölgetve. Ám bár kemény kötésű, zárkózott, száraz ember volt, az öreg borokat roppant túl tudta élvezni. Volt egy láda felbecsülhetetlen értékű portója egy titkos pincében a jogász negyed mélyén. ez is egyike volt számos titkainak. Ha egyedül vacsorázott odahaza az irodájában, mint ma is, és ha elfogyasztotta a kávéházból felhozatott halat vagy borjúszeletet, fogta a gyertyát és alászállt a palota visszhangos föld alatti részébe. Majd újra megjelent súlyos léptekkel, dohos levegőt hozva magával, meg egy palackot. Ma este azonban nem volt egyedül Mr. Tulkinghorn. Egy kopasz, szelíd ember ült az asztalánál, ám bár a székét szerényen és kényelmetlenül kissé odébb húzta. Tisztelettudóan köhécselt a keze feje mögött, ha az ügyvéd intett, hogy töltsön magának.
Nos tehát, Snagsby, hogy megint visszatérjünk arra a különös történetre.
Parancsára, uram.
Van még bármi, amit nem tudok? Mindent elmondott, amit a fiútól hallott?
Mindent, uram. Úristen, uram, nem tudtam, hogy még egy másik úr is van itt.
Mr. Snagsby rémülten látta, hogy az asztaltól nem messzire, közte és az ügyvéd között áldogálva, kalappal és bottal a kezében, egy férfi figyeli őket, aki nem volt jelen, amikor ő belépett, és azóta se jött be se az ajtón, se az ablakon.
Ne törődjön ebben az úrral, ez csak Mr. Bucket.
Ó, igazán, uram?
Akartam, hogy hallja ő is az eredeti történetet, mert bizonyos okoknál fogva nem bánnám, ha többet tudnék meg az ügyről, és ő nagyon ért az ilyesmihez. Hát mit szól mindenhez, Bucket?
Egészen világos a dolog, uram. Miután az embereink elparancsolták a fiút, és a régi helyén nem találhatnánk meg, ha Mr. Snagsby-nek nincs kifogása ellene, hogy velem jöjjön Tomol Elonsba és megmutassa őt nekem, hát egy-két órán belül már itt is lehetünk vele.
Mr. Bucket detektív felügyelő.
Igazán, uram?
És ha nincsen semmi kifogása ellene, hogy elkísérje őt arra a helyre, nagyon lekötelezne, ha megtenné.
Ne féljen, nem lesz semmi baja a fiúnak. Nem csinál neki semmi bajt. Csak elhozzuk ide, mert szeretnénk kérdezni tőle egyecsmást, aztán megfizetjük a fáradtságáért, és elengedjük újra. Férfiúi szavamat adom önnek, hogy a szeme láttára szabadon fogjuk bocsátani a fiút.
Rendben van. Hát, ha így áll a dolog...
Így állt a dolog, és ennél fogva Snagsby úr elindult a detektív felügyelővel Joe keresésére. A Tomol Elons mélyén egy Hertfordshire-i téglaégető család nyomorúságos szállásán végre rá is akadtak a fiúra, aki éppen orvosságot hozott egy Jenny nevű betegasszonynak. Mr. Bucket félrevonta Joe-t és elmondatta vele a történetét, aztán félrevonta Snagsby urat bizalmasan.
Ide figyeljen, Mr. Snagsby! Maga üzletember, nagyvilági ember, okos ember. Ez nem vitás.
Igazán lekötelez.
Ez nem vitás. No, hát egy ilyen embernek, akinek a foglalkozása kényes, bizalmas, széles látókörű, egy ilyen embernek egy szóval, mint maga, Mr. Snagsby, fölösleges is mondanom, hogy ezekről a dolgokról a legjobb és legokosabb hallgatni. Érti, ugye? Hallgatni.
Hogyne? Hogyne?
Mr. Bucket karon ragadta Joe-t valamivel a könyöke fölött, szakszerűen. Aztán visszagyalogoltak a förtelmes utcákon át, majd a tisztább és levegősebb kerületeken át, míg csak meg nem érkeztek Mr. Tulkinghorn háza elé. Fent, amikor a hallba beléptek, az ügyvédet nem találták a szobájában. A két régi módi gyertyatartója azonban ott volt, és a szoba tűrhetően ki volt világítva. Mr. Bucket, aki még mindig szakszerűen fogta Joe karját, néhány lépést tett a szoba belseje felé, amikor Joe hirtelen megrettent és megállt.
Mi baj van?
Itt van.
Kicsoda?
Az a hölgy.
A szoba közepén egy sűrűn lefátyolozott nő alak állt a gyertyafényben. Néma és mozdulatlan. Feléjük fordulva állt, de nem vett tudomást a belépésükről. Meg sem mozdult, mintha kőből lett volna.
No hát mondd meg nekem, honnét tudod, hogy ez az a hölgy?
Megismerem a fájtlát, meg a kalapot, meg a ruhát.
Gondold meg, hogy mit beszélsz. Biztos vagy benne? Nézd meg jól.
Nézhetem, ahogy csak tetszik, de ez bizony ugyanaz a fátyol, ugyanaz a kalap, ugyanaz a ruha.
És mi van azokkal a gyűrükkel, amikről beszéltél?
A nő lehúzta jobb kesztyűjét, és megmutatta a kezét.
Egészen más gyűrük, egészen más kéz.
Mit beszélsz itt össze-vissza?
Sokkal fejére volt az a kéz. Sokkal finomabb, sokkal kisebb.
Na, a végén még azt mondod majd, hogy én a tulajdon nagymamám vagyok. Emlékszel a hölgy hangjára?
Azt hiszem, igen.
Hasonlított egyáltalán ehhez a hanghoz? Addig beszélek, ameddig akarod, ha nem vagy biztos a dologban. Ilyen volt a hangja? Hasonlított egyáltalán az én hangomhoz?
Egy csöpet sem.
Hát akkor miért mondod, hogy ez az a hölgy?
Mert a fátyol meg a kalap meg a ruha az az volt. Ő is, meg nem is ő. A keze nem az övése, a gyűrű is a hangja. De a fátyol meg a kalap meg a ruha az az volt. És adott nekem egy aranyat, aztán elpárolgott.
Bucket kézen fogta, és kivitte őt a szobából, magára hagyva Mr. Snagsby-t a lefátyolozott hölgyel. Mikor azonban Mr. Tulkinghorn belépett, a fátyol föllebbent.
Köszönöm, Mademoiselle Hortense. Nem akarom tovább fárasztani emiatt a kis fogadás miatt.
Szívesen segítettem, uram. Aztán ne felejtse el, kérem, hogy most éppen munkanélkül vagyok.
Természetesen, természetesen. Az ég áldja. Nos, Bucket?
Az egész tényállás világos, kérem. Úgy van, ahogy én mondtam, uram. Nem kétséges, hogy a másik volt ebben a ruhában. Férfiúi szavamat adtam, hogy el fogjuk őt engedni szép szerével. Nem mondhatja, hogy nem tartottam be.
Állta a szavát, Mr. Tulkinghorn. És ha nincs többé szüksége rám, akkor talán, mint hogy az én édes kis feleségem esetleg aggódni kezd majd.
Köszönöm, Snagsby. Nincs több szükségem magára. Az eddigi fáradtságáért is nagyon le vagyok kötelezve.
Szót sem érdemel, uram. Jó éjszakát kívánok.
Látja, Mr. Snagsby, azt szeretem magában, hogy nem az az ember, akiből ki lehet szedni valamit. Ha megtett valamit és tudja, hogy helyesen járt el, hát el van intézve, nem is törődik vele többé, az ön részéről be van fejezve a dolog, vége, nincs tovább. Maga így tesz, ez a módszere.
Hát minden esetre igyekszem így tenni, uram.
Nem, ne legyen igazságtalan magával szemben. Maga nem csak igyekszik, hanem maga így is tesz. Ezt becsülöm a legtöbbre az ilyen üzletemberekben.
A Jandis örökösök. Hangjáték sorozat Charles Dickens regényéből. A 10. részt hallották. Narrátor Fekete Ernő, Gappi Elek Ferenc, Joe Wettsteinmark, Bucket Khalid Arthur, Snagsby Kocsis Gergely, Jobling Vida Péter, valamint Gerő Ádám, Epres Attila, Fabiny Luisa és Szalai Kriszta. Fordította Ottlin Géza, dramaturg Espap Máté. A felvételt Jantyik Levente és Diósi Ákos készítette. Zenei szerkesztő Hortobágyi László. A rendező munkatársa Szupper Edit. Rendezte Pap Gábor Zsigmond. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
A következő részt holnap hallgathatják meg. I don't wanna hear your voice. Színház műsorával legközelebb 14 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszínház@radio.hu elektronikus posta címen. A zene után a késő esti krónika következik.
Could you possibly care?